És már is itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Gyarmati Ritával, aki tanácsadó szakpszichológus, és a szenvedély betegségről beszélgetünk, illetve annak a megjelenési formáiról, és az alkohol az, amit most jobban idehozunk, hiszen, ahogy te is mondtad, ugye szociálisan elfogadott, hozzá lehet férni, nagyon sokféle van belőle, és egyébként ez az, amivel hosszan el tudjuk maszkolni a függésünket, vagy a szenvedélyünket, hiszen tud az ember szezonálisan is egy kicsit többet piázgatni, hogyha ahhoz van kedve, és lehet azt mondani, hogy hát nyár van, ez van, az van, tudunk problémába, tudunk jó kedvünkbe, és így tovább, és így tovább. És te elmondtad, hogy van az a rész, amikor már ez a működéshez kell. És akkor sem biztos egyébként, hogy a környezet számára mondjuk ez bántó, vagy nagyon feltűnő. Én ismerek olyat, aki azt mondja nekem csodálatos családdal, meg háttérrel, meg mindennel, de hogy esténként ő igen, azt érzi, hogyha megissza azt a két pohár fröccsöt, akkor neki sokkal könnyebb a esti rutin, a takarítás, a kajakészítés, és így tovább, és így tovább. És bizonyos szempontból egyébként ezt valahol mi, én azt gondolom, hogy a generációnk nagy része ezt lát is otthon.
Igen.
Hogy ez ugye az estét kíséri.
Hát
viszont nekem... közben az már tényleg riasztó, hogyha belegondolsz abba, hogy igen, csak hogyha valamelyik nap nincs otthon, akkor az már mit okoz bennem.
Ez azért érdekes, amit most mondasz, mert pont valamelyik nap anyukámmal beszélgettünk a nagyszüleimről. És a nagyszüleimnél mindig ott volt az, hogy egy-két pohár bor az ebédhez. Uh-huh. De ennyi. Tehát, hogy én, mondjuk, hogyha a dohányzásra áttérünk ugyanebben a kontextusban, akkor például az én nagymamám naponta 300 cigit szívott el, és minden egyes alkalommal meggyújtott egy gyertyát, és ezt egy szertartásként vitte végig. Tehát, hogy ő akkor nem ment közbe valóban, nem az utcán csinálta, nem leült, és ez neki egy szertartás volt. És ez azért nagyon fontos, ez az egy-két pohár bor, vagy a 300 cigány nap, mert a másik nagyon fontos szó, amit a szenvedélybetegségnél nem szabad, hogy elkerülje a figyelmünket, az a kontroll.
Mértékre
egy szenvedélybeteg gondoltam. Nem tudja kontrollálni magát. Ott nincs kontroll.
Aha.
És ez egy nagyon fontos dolog, hogyha szeretnénk felismerni. Mert valóban borzasztó nehéz. Hogy mondjuk nyáron, nem tudom, kimegyünk a római partra, vagy a Szentendrére, egy fröccsöt megiszunk, kettőt, de hogy meg tudunk állni. Vagy hogy meddig megyünk? Vagy hogy ezt minden hétvégén kell? Vagy például volt már olyan, hogy megkértek, hogy vezeste, és azt mondta, hogy hát én nem vezetek, mert akkor nem tudok inni. Uh-huh. Volt már olyan, hogy azért nem mentél el, és akkor itt van az, hogy az alkohol kezdje befolyásolni a napjaimat, a napjaim működését, a programjaimat és az életminőségemet. Tehát ahhoz képes tudok neked válaszolni arra, hogy vezetek-e majd, hogyha kimegyünk együtt valahova, hogy az én fejemben benne van-e az, hogy az alkohol mennyire fontos, hogy mennyire nem? Tehát, hogy meg tudom-e azt csinálni, hogy jó, persze, akkor ma én vezetek, holnap meg majd te. Uh-huh. Úgyhogy ez a kontroll, ez egy nagyon fontos dolog.
Mi van akkor, hogyha felismerjük ezt, tehát azt a részt akár, hogy bár lehet, hogy nem sokat, és lehet, hogy ilyen értelemben tartok mértéket, de abban mégsem tartok mértéket, hogy nem maradhat ki egy nap, vagy ne kerüljek olyan helyzetbe, hogy nincs itthon. Ugye szerintem a cigisek értik nagyon. Tehát az, hogy...
Hát ez az alkoholisták is értik.
Oké, csak akkor úgy mondom, hogy egy cigin nagyon-nagyon nem érhető, hogy akár az rendben van, hogy én most nem fogok rágyűjteni, de az ne legyen, hogy nincs itthon. Az ne legyen, hogy ünnepnap és zárva valami, és nekem meg nincs otthon dugi cigim, mert az már hoz egy belső feszültséget.
Igen, ez borzasztó érdekes dolog, tehát, hogy ez... Egyébként azért mondtam, hogy az alkoholisták is tudják, mert hogy nagyon sokszor az történik, mert hogy azt mondod, hogy mi van, ha felismeri valaki, hát általában az szokott történni, hogy a környezet előbb ismeri fel.
Aha.
Mármint azt, hogy ez egy problémás szerhasználat.
Igen.
Mert azért ezt nagyon sokáig lehet úgy csinálni, hogy hát megmagyarázom magamnak, meg ó, hát ez most csak egyszer volt, meg majd legközelebb persze, nem lesz ilyen.
Megmagyarázni mindent.
Hát igen, és ezek a szavak, amiket én használtam, a titok, a titkolózás, a játszma, ezek mind elsősorban saját magunk felé működnek, tehát hogy ő nem feltétlenül a környezetét szeretné átverni, hanem ő saját magát veri át. Mindig azt mondom, hogy amíg nem mondunk ki valamit, hogy ez egy probléma, addig nem lehet vele mit kezdeni. És ez a legnagyobb probléma egy szenvedélybetegnél, hogy ő borzasztó nehezen tudja kimondani azt, hogy számára problémás az alkoholhasználat. Nálam nagyon sokszor először a hozzátartozók jelentkeznek azzal, hogy a feleség számára probléma a férj alkoholhasználata, és hát az a helyzet, hogy ez
de
is
ezzel
nagyon...
nem tudsz, hát nem, tehát ez akkor ő, az ő problémájáról lehet
pontosan
beszélni.
Pontosan, és ilyenkor ez is történik, hogy azt szoktam mondani, hogy rendben van, de most ez kinek probléma, és akkor mondja, hogy hát a férjemnek. Hát mondom, hogy a férjének lenne probléma, ő lenne itt.
Így van.
És akkor ez egy nagyon érdekes dolog, amikor így egyszer csak így egy ilyen tükör, hogy verjen, hát nekem ez egy probléma, hogy a férjem alkoholizált, de én még mindig vele vagyok, de közben nekem ez egy folyamatosan probléma. És akkor elkezdünk azzal dolgozni, hogy egyébként ő hogy áll ezzel? Miért probléma? És
miért
akár,
hívta be? Miért keresi?
Igen, és
miért
akár
marad?
Kiderülhet az, hogy mondjuk az ő gyerekkorában otthon előfordult egy mondjuk egy problémás alkoholhasználat, ami itt teljesen be is illik a képbe, mert hogy a kodependensek, a társfüggők, akikről mi már beszéltünk, ők általában ilyen szenvedélybetegek mellett tudnak megmaradni, és ez jöhet a gyerekkorból, hogy azt szoktam meg, hogy én egy ilyen közegben működöm, hogy az apámat néha ki kell mosni a hányásból, hogy nem tudom, támogatni kell haza, vagy nem tudom. Ez az én, mondjuk azt csúnyán, hogy ez az én játszóterem. Tehát itt tudom, hogy mit kell csinálni. És tudat alatt választottam.
Én azért mégiscsak visszamegyek oda, hogy mi van akkor, hogyha magát a szenvedélybeteget kezdi elzavarni, tehát ismeri fel, és néz ezzel szembe. Mert ugye, ahogy hosszan beszélgettünk is róla, hogy hogyan tudjuk elmaszkolni ezt az egész dolgot magunk elől, amikor valamihez úgy kapcsolódunk, ami már, úgy szoktam mondani, amikor már ő használ minket, nem mi őt.
Ez egy jó, ez egy abszolút jó.
Mindig azt gondolom, hogy addig nincs semmi baj az alkohollal, amíg te fogyasztod, de amikor már ő fogyaszt téged, az már kínos. És azért szerintem sok nagyon értelmes és magára rálátó ember van, aki ebbe belecsúszik, de aztán egyszer csak felismeri, hoppá, akkor milyen lehetőségei vannak.
Mindenképpen mindenkinek van, ugye mondtam, hogy ebből a spirálból bármikor ki lehet szállni. Az egy fontos dolog, hogy úgy ismerik fel, az emberek 90%-a úgy ismeri fel, hogy a környezet visszajelzései, tehát hogy ott kezdődik.
De az is nagyon jó, mert az azt jelenti, hogy akkor van, olyan emberek vannak körülötted, akik figyelnek, a barátaid, hát, és így tovább.
Meg abból a szempontból jó ez, hogy még vannak barátaid, tehát hogy még abban
nem
a státuszban
vagy. Nem vagy lekapcsolva mindenhonnan.
Igen, mert ugye az a szenvedélybetegségnek az elmagányosodás, az egy végső stádiuma. Hát, hogy milyen lehetőségek vannak? Nagyon sokféle lehetőség van, és azt gondolom, hogy nagyon jók is vannak. Én ugye ezzel most már 20-25 éve foglalkozom ezzel a területtel, és sok mindent ismerek itt Magyarországon. Akár rehabilitációs intézetet, ezek vidéken vannak, a legtöbbjük. Van, ami kifejezetten alkoholra specializálódott, de van, ami más drogokra, vagy valahol lehet alkohol is, meg más szerhasználat is. Vannak különböző egyházak is egyébként, akiknek nagyon régóta menő rehabilitációs intézetük van, és nagyon sok ismerősöm jött onnan ki. De ezen kívül nyilván vannak fizetősök is, vagy ami mindenkinek bármikor elérhető, az a Nyírő Gyula kórházban, az addiktológiai részlegen, akár a Minnesota részleg, vagy akár ami, nem tudom, addiktológiai részleg, vagy pszichoterápiás részleg. Szóval oda az ország egész területéről lehet jönni, és ez egy önkéntes dolog.
Várj, ezt elképzelhetetlennek tartod, hogy saját erőből, tehát hogy van az a szint, ahol egész egyszerűen önmagadat fegyelmezve, szánt szándékkal a tevékenységet más valamivel helyettesítve magad le tudsz jönni róla?
Semmiképpen nem használnám azt a szót, hogy bármit elképzelhetetlennek tartok. Minden elképzelhető. És hajrá, tehát minden elképzelhető. Egyébként úgy is szokott lenni, hogy egy szenvedélybeteg azért először egyedül próbálkozik, tehát hogy
persze,
el kell jutni arra a pontra, hogy esetleg felismerje azt, hogy egyedül nem képes. Ami nagyon fontos, és ez jó, amit mondasz, hogy az ember felismerje, és innen lássa, és onnan, és akkor lássa, hogy ez nem így. Az a baj, hogyha valaki mondjuk az alkoholról beszélünk megint, 20 éve alkoholt fogyaszt, és 20 éve nagyon szépen megmagyarázza magának, hogy ez miért nem probléma, az borzasztó nehezen tudja átlátni itt ebben a hálózatban, vagy ebben a szövevényes, játszmás, kinek hazudok történetben, szerepben azt, hogy mi a valódi probléma. Tehát én azt gondolom, mindenkinek van egy megküzdési stílusa. Ez azt jelenti, hogy egy olyan helyzetbe kerülök, ami számomra problémát jelent, akkor van egy olyan módszerem, amit előkapok, és megpróbálok kijönni belőle. Most ez egy ilyen egyszerűbb magyarázat, de mondjuk hány olyan embert ismerünk, én is köztük vagyok, aki, hogyha feszültebb helyzetbe kerül, akkor a humor az, amivel csökkentem a feszültséget. De hogy van módom rá. Ezeknek az embereknek, nagy többségének nem nagyon van megküzdése. Nem tudja, hogy mivel tud egy feszültséget csökkenteni, és az alkohol vagy a szer válik az ő feszültségének a csökkentőjévé. Tehát, hogy nem tud tovább menni, más módot keresni, Milyenkos. Mert ugye ezek tudatmódosító szerek is ráadásul, és azt ne felejtsük el, biztos mindenki volt már olyan helyzetben, hogy mondjuk nem evett semmit, és nyáron mondjuk megivott egy pohár bort. Hát tudjuk azt, hogy ugye az egy elég gyorsan üt, akkor, és azt is tudjuk, hogy akkor mi elkezdünk máshogy gondolkozni, amikor van bennünk egy pohár bor, és egy picit ilyen spiccesek leszünk. Gátlástalanabbak leszünk,
nehezebben. Könnyebb minden, közben meg olyan, igen,
és közben
nem, lát, nem érezzük
el,
a felelősséget.
És ez 20 évig van, ez az állapot. Aha. Tehát te 20 évig ebben az állapotodban vagy.
Ki kéne próbálnom most már lassan.
Ne.
Jó. Igen.
Úgyhogy borzasztó nehéz. Ez egy nagyon Igen. nehéz kérdés.
Hát hogyne, persze. És közben ez természetesen rombol. Nagyon-nagyon.
Hát az egészségügyi problémákról ne is beszéljünk.
A hozadékai. Igen. És mondtál az előbb valamit, hogy jaj, ami olyan nehéz, hogy amikor mondtam, hogy mondjuk a külső, a környezet visszajelez, barátok visszajeznek, és mondtad, hogy akkor ez azt jelenti, hogy még vannak barátaid, és igen, tehát, hogy ennek, illetve általában az ilyen romboló, tomboló szenvedélybetegségnek az a természete, hogy elfárad a környezet, így és van, úgy elpárolog. Egy barátom egyszer azt mondta, hogy lemálik mindenki, mint a festék a falról. Mm.
És ez azért nagyon fontos, mert ez egyébként az a helyzet, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy teljesen természetes dolog.
Én ezzel mindig elgondolkodom, hogy ez nem cserbenhagyás-e, miközben.
Na ezért
miközben
érdemes.
Nyilván van az a szint, ahol nem, tehát azért mondom, hogy senki ne vegye magára.
Persze.
Tehát nyilván van az a szerfogyasztó és mindenféle viselkedéssel rendelkező, akiktől menekülünk, az történjen vele, ami akar.
De ezért érdemes szakembert keresni, akár hozzátartozóként is, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy én nem vagyok köteles bármeddig ezt elvinni a vállamon, és nagyon jó volt a szó, amit használta, hogy elfáradok. De hát ő neki mindegy, tehát ő ebben van.
De közben tehát, meg valószínűleg nem mindegy. Tehát én szerintem van az a szint, ahol már nem lehet nem észrevenni, hogy ez nagyon-nagyon mélyre visz, csak nem tudom, hogy akkor meg lehet állni még a csúszdám.
Hát erre szokták azt mondani, hogy nagyon sok szenvedélybetegnél az történt, hogy a saját mélypontjára kellett eljutnia. És azért én nagyon sok olyan embert ismerek, akik mondjuk, és akkor nem akarok itt válogatni, hogy melyik a rosszabb, melyik a jobb, mert mindegyik ugyanolyan rossz, de mondjuk ópiát függő 20 év után egyszerűen valaki így ránézett, és így ilyen degradálóan azt mondja, hogy ja, te drogos vagy, azt hittem csak alkoholista. És akkor a srác így, hát igen, ha azt mondták volna neki drogosként, hogy ő alkoholista, az neki egy ilyen degradáló dolog. Szóval, hogy nem tudom, hogy érted-e, hogy neki volt ott egy olyan kulcsmondata ebben a mondatban, hogy ja, te drogos vagy, hogy ledrogosozták, hogy ő azonnal azt mondta, hogy na jó, hát akkor ezt így nem lehet tovább csinálni. Szóval, hogy mindenkinek máshol van meg a pontja, és hát reméljük, hogy eljutnak. Hát sajnos sem mindenki jut el arra a pontra, hogy változtatni tudjon, mert nagyon sokan belehalnak ebbe.
Azt akartam és mondani, hogy ezért ez nem két irányú, ez az utca egy ponton túl.
Így van.
Egyáltalán nem.
Így van. Úgyhogy a környezetnek borzasztó nagy szerepe van abban, hogy ő hogy tud reagálni, tudod, erre azt szoktam mondani.
De az is van, amikor ez a teljes elfáradás van, ilyen is van körülöttem, amikor már mindenki csak tehetetlenül nézi.
Azért nem kell eljutni odáig. Tehát azért mondom azt, hogy a környezetnek egy nagyon erős visszajelző szerepe, és azért mondom, hogy a hozzátartozó nyugodtan menjen el segítséget kérni, mert akkor kiderül az, hogy meddig bírja, kiderül az, hogy meddig kell, hogy bírja. Ez egy borzasztó nehéz dolog, mert ez, amit te mondasz, az a különbség, még azon kívül, hogy egy szakember professzionális segítséget nyújtani, egy hozzátartozó pedig nem, hogy a hozzátartozó érzelmi hatás alatt áll. Tehát őt érzelmek kötik ahhoz a valakihez, aki ezzel a problémával küzd.
És sőt, egy ideig fenn is tartja az alkoholizmust, ugye erre szoktam mondani.
Hát honnan segítnek, hogy mindig vesznek ki egy sört, meg nem tudom.
Igen, a beletesszük,
igen, mert hogy ő is sajnálja. Tehát, hogy ezzel ez a probléma, hogy viszont szakember, az nem érzelem alapján működik, hanem megoldás alapján. És a másik még az, hogy pontosan ezért kell a hozzátartozók, de csoportok is vannak, ahová el tudnak menni a hozzátartozók, ami azért jó, mert látom azt, hogy a többiek voltak ilyen helyzetben, hogy tudtak ebből kiszállni, milyen tapasztalataik vannak, igen, és hogy tudom azt, hogy hol van az a pont, ahol lezárom a kapcsolatot, és azt mondom, hogy figyelj ide, én téged nagyon szeretlek, de azt, amit csinálsz, azzal nem tudok együtt élni. És az a helyzet, hogy ha már ott tartunk, hogy a szenvedélybeteg mikor jut el arra a pontra, hogy változtatni akar, hogy ez egy nagyon sokat hozzátehet ahhoz, hogy ő eljusson arra a pontra. Mert hogyha én hozzátartozóként nem támogatom őt, és kiszállok ebből a dologból, nem feltétlenül ez a megoldás, de volt már erre is példa, ez olyan, mint egy kaleidoszkóp. Hogyha egy picit fordítok rajta, az egész kép megváltozik. Na most, hogyha egy hozzátartozó elkezd változtatni a saját működésén, akkor muszáj lesz, hogy a szenvedélybeteg is változtasson. Tehát amikor egy heroinista 18 évesnek az anyukája kimossa, kivassalja a ruháját, még egy 5000-est oda is rak, hogy jaj, kicsikém, még szendvicset is csinálok, nem tudom, nem nagyon van rákényszerítve arra, hogy ő neki változnia kelljen. Mert hogy mindent megkap.
Igen.
És akkor itt nagyon érdekes dolog az, hogyha szülő-gyerek történetről van szó, ami megint, az még lehet, hogy még nehezebb, mint egy férj, mert ugye őt én választottam, de a gyerek, hogy ott az a bűntudat, ami a hozzátartozóban működik anyaként, hogy mit rontottam én el,
hogy ne, biztos.
Szóval, hogy ez borzasztó nehéz.
Nincs is ennek vége, pedig én csak egy adást akartam rászánni. És vége az időnknek.
Igen.
Ugyanoda jutunk mindig, és ez fontos. Segítséget igénybe venni, jó.
Így van. És egyáltalán nem szégyen.
Nem.
És azért jó, hogy mindig erről beszélünk, mert hogy nem mindig a szenvedélybetegségről, de egy csomó mindenről beszéltünk, ahol mindenhol kiukadtunk a segítséghez. Tehát az, hogy önértékelési zavarom van, nem érzem jól magam a bőrömben, túl sok alkoholt iszom, túl keveset eszem, valami a saját viselkedésemhez képest megváltozott, és ezt vagy a környezetem jelzi vissza, vagy én, ha belenézek a tükörbe, akkor látom. Nyugodtan. Lehet, hogy csak egy konzultáció lesz, és egy csekkolás, egy szakember azt mondja, hogy figyelj, hát ebben lehet, ebben nem. Nyugodtan lehet egy kontrollat tartani az embernek a saját kis életét. Nem szégyen egyáltalán.
Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus volt a vendégem, és folytatjuk. Azért még a nyáron jössz párszor, tehát haladunk tovább, nem csak ebben a témában, hanem mindenfélében. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Nektek pedig a figyelmet köszönöm, mert ezzel a pontjókor már a véget ért. Én Fehér Marian vagyok, holnap 10 órakor jövök friss adásokkal, addig is maradjatok itt a kafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!